A magyar kormány várhatóan visszatér a korábbi ütemezéshez, és szemben a tavalyi évvel, amikor novemberben fogadták el a következő évi, vagyis az idei büdzsét, ismét a nyár elején várható a költségvetés parlamenti végszavazása, mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke, aki a parlament tavaszi ülésszakának legfontosabb törvényjavaslatairól is beszélt az Inforádióban.
Melyek lesznek a parlament legfontosabb előterjesztései, törvényjavaslatai a tavaszi ülésszakon?
Kezdjük ott, ahol mindig szoktunk az ilyen beszélgetésekben, hogy a kormány benyújtotta a tavaszi törvényalkotási program tervezetét 34 pontban. Azt áttekintve semmi izgalmas dolgot nem talál az ember benne, ezek ilyen szakpolitikai jellegű törvényjavaslatok, egy részük Európai Uniós normákat épít be a magyar rendszerbe, vagy arra reagál, egy másik részük módosítás, tehát ha jól figyeltem, akkor olyan önálló kódex jellegű törvény alkotási elképzelése nincs is a kormánynak, hogy valamit teljesen újra akarna szabni.
Azok már megvannak, BTK, PTK, eljárási törvények.
Nagyon nem is indokolt, természetesen ezért is hiányzik. Tehát önmagában, ha ezt a listát néz az ember, akkor semmi izgalomra nem kell, hogy számítson a parlamenti jogalkotást illetően, de hát ugye a frakció hétvégén, vagy a frakció ülésről kijött információk azért mutatják, hogy lesznek alaptörvénymódosítások, lesznek azért olyan a szuverenitás védelmet érintő, vagy a kiskorúak egészséges szellemi-lelki erkölcsi fejlődésének a védelmét érintő jogszabálymódosítások, amelyek egészen biztosan, hogy nem csak belpolitikai, hanem a külporondokon is nagyon éles vitákat fognak kiváltani.
De milyennek a menetrendje? A frakció hétvégén eldönti, és utána a frakció előkészíti, vagy azt mondja a kormánynak, hogy csinálja meg. Arra van a kormány apparátusa, hogy az rendben legyen.
Ez hol így, hol úgy. Tehát van, amikor egészen odáig megy ez a gondolkodás, hogy a kormány elkezdi előkészíteni, és a frakció megköszöni a munkát, de inkább a saját kezébe venné, mert talán úgy érzi, hogy ott jobb helyen van. Tehát most nem fogom tudni önnek megmondani, mert én magam sem vagyok ennek az információnak a birtokában, hogy ezeket a törvényjavaslatokat, ezeket a kormány fogja ebben nyújtani, vagy a frakció, inkább az utóbbira gondolni.
Akkor érzésre. Általában a frakción szokott még szigorítani a kormány, vagy a kormány javaslatán szokott szigorítani még a frakció? Vagy a miniszterelnök szigorít mindenki javaslatán a végén?
Hát miután ugye a miniszterelnök egyszer a kormánynak a feje és a pártnak a feje, ezért ezt így most nehéz megmondani, de a kétségkívül az ő szava az döntő. De alapvetően inkább a politikai bátorságot, azt inkább a frakció szokta tanúsítani, és ezzel semmilyen kritikát nem szándékoztam, burkoltan sem mondani a kormány előterjesztésekre. De ott mégiscsak egy semleges szakapparátus az, ami a törvényeket előkészíti, még hogyha a politikai megrendeléseket végre is akarják hajtani, meg értik is. A frakcióban ott azonban politikusok ülnek, nem pedig bürokraták, szakértők, tehát ott egy kicsit bátrabban és görülékenyebben megy az előkészítés, amit persze aztán mégiscsak vissza kell adni valamilyen szinte minimum az igazságügyminisztériumnak egyfajta véleményezésre, hiszen a kormánynak állást is kell foglalni ezekkel a képviselő előterjesztésekkel kapcsolatban, hogy kiállja-e mondjuk az alkotmányosság próbáját, vagy ütközik olyan nemzetközi szerződésben, vagy olyan akadályban a végrehajtást illetően, amit mondjuk egy képviselő nem feltétlenül kell, hogy figyelembe vegyen, lehet, hogy nem is tud róla, hogy milyen egyéb más törvények beütközik egy olyan előterjesztés, amit ő szeretne benyújtani.
Az baj, hogyha egy világosan harcos kormány által, parlament által megszavazott törvényjavaslat valamilyen európai szabályba ütközik, vagy az pont, hogy jó, hogy európai szabályba ütközik? Hát, vagy esete válogatja?
Én annak örülnék, hogyha egy olyan Európai Unióban élnénk, ahol a mi értékrendünket nem kéne úgy védeni, hogy a gyermekvédelmi törvény kapcsán is ezt tettük, hogy közben egyébként mindenféle kötelességszegési eljárásokat indítanak olyan európai értékek védelme jegyében, amely európai értékek még a legvadabb publicisztikákban, vagy ilyen háttértanulmányokban sem léteztek akkor, amikor bennünket felvettek az Európai Unióba. Hát nem tudom, az nem volt az nagyon régen, de most már ugye 20 éve körülbelül, vagy 2004. Több mint 20 éve. Így van, most már 25-et írunk, tehát már több mint 20 éve. És én nem emlékszem rá, hogy LMBTQ jogokról bárki, meg LMBTQ közösségről bárki beszélt volna, annélkül a veszély nélkül, hogy körbe röhögik. Tehát emlékszem rá azokra a viccekre, amik a liberális apuka tolja a gyerekét az utcán, és akkor, amikor megkérdezik, hogy fiú vagy lány, akkor azt mondja, hogy majd, ha nagy lesz, eldönti. Tehát mi akkor a térdünket csapkodtuk a nevetéstől, amikor ez a vicc 2008-ban jött, és őszintén szóval nem tűnt fel, hogy az akkori SZDSZ-MSZP kormány már ilyen típusú jogalkotási kezdeményezéseket tett. És nyilván az nem a maguk ötletéből, hanem az már akkor egy európai program volt, de akkor még azért nem voltak annyira bátrak ennek a támogatói, hogy ezt arra a szintre emelték volna, hogy aki nem lépett egyszerre, nem kap rétes testvére. Mm. Tehát én is jobban örülnék neki, hogyha engem nem érdekel, hogy ők hogyan élnek, a norvégok, nem is európai uniós tagok, oké, hollandok, meg a németek, meg ki mit gondol, bár a németeknek a szokásos egy ló egyik oldalára, másik oldalára való átesés, mint történelmi szokás, azért e tekintetben is létezik, mert szerintem a homoszexualitást legtöbb ideig a NSZK-ban penalizálták, azaz tekintettek büntetőjogi kategóriának. Tehát az NDK-ban már régen megszüntették ezt, amikor az NSZK-ban még nem. Alkotmánybírósági határozat mondta ki, hogy azért kell megkülönböztetni a homoszexuálisokat, mert hát a családokat tönkreteszik. Tudnék idézni ilyen bírósági ítéletekből, és ehhez képest viharosan jutottak el, a vihar gyorsasággal jutottak át a túlsó oldalra. Tehát engem különösebben nem zavar, hogy ki mit gondol erről, de engedtessék meg nekünk az a jog, hogy a saját kultúránk, életmódunk szerint képzeljük el a gyerekeink meg az unokáink jövőjét, és ne pedig az ő mániájuk szerint.
Az, hogy a miniszterelnök az európai bírósági aktivizmus letöréséről beszél, ez azt jelenti, hogy bármit is döntsön bármilyen európai bírósági fórum, ezek a törvények maradnak, és Magyarországon végrehajtják őket. Ezt jelenti?
Hát azt jelenti, hogy bizonyos dolgokban nem vagyunk hajlandók engedni. Tehát ilyen a migráció. Teljesen mindegy, hogy mit mond a brüsszeli bizottság erről. Mi régóta mondjuk, hogy ez végrehajthatatlan, amit paktumba foglaltak. Most már több ország, Lengyelország is kijelentette a maga részéről, hogy nem tartja magát ehhez. Érdekes módon őket jutalmazzák, bennünket büntetnek. Ez most egy más kérdés. A másik ilyen kérdés pedig az, hogy a gyerekeinkből nem hagyunk degeneráltakat nevelni, már elnézést kérek a kifejezésért. Tehát vannak bizonyos alapvető kérdések, ami számunkra szent, tabu. Ha ezt ebben engednénk, akkor gyakorlatilag az a teljes önfeladással lenne egyenértékű.
Várható-e az idei költségvetés módosítása, és mikor nyújtják be a jövő évi költségvetést? A számok nem nagyon úgy alakulnak, mint ahogy az előzetes tervekben azt remélték.
Az én információim szerint a minisztériumból érkező hírekre támaszkodom, nincs napirenden a idei költségvetés módosítása. A jövő évi költségvetést pedig úgy tervezzük, hogy vissza szeretnénk térni a korábbi általunk elindított gyakorlathoz, vagyis hogy tavasszal fogadjuk el, a tavaszi ülésszakban fogadjuk el a következő évi költségvetést, ami praktikusan azt jelenti, hogy május 6-án kell a kormánynak a parlament elé vinni a költségvetés tervezetét, és június 16-án egy hétfői szavazási nappal úgy tervezünk, hogy azzal fogadjuk el.
Abban bíznak, hogy addigra kisimul a gazdaság, és jobban tervezhetővé válik, vagy amíg vészhelyzeti kormányzás van, addig úgyis megvan a lehetőség arra, hogy bármit módosítsanak benne. Az évközben itt ezt azzal magyarázták annak idején, hogy tudják, hogy mi fog történni. De most a háború alatt nem lehet tudni, hogy mi fog történni.
Hát most egy optimista forgatókönyv szerint tervezzük a jövő évi költségvetést. Ez azt hiszem, hogy kiderült azokból az intézkedésekből, amelyeket az évértékelőn Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentett előre, meg előlegzett. Úgyhogy ahhoz egy nagyon ambiciózus célkitűzés, és ahhoz egy olyan költségvetés kell, ami azzal kalkulál, hogy itt rövid távon ez a háború véget ér, és konszolidálódnak a viszonyok, ami sok mindent érint, az energia árszintől kezdve az infláción keresztül nagyon sok mindent, ami alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen jövőre számíthatunk.
A következő ülésszakon, illetve egészen a választásokig a parlament lesz a választási kampánynak a terepe. Ezt azért kérdezzem, mert olyan pártok vannak bent, amelyeknek a támogatottsága a mérhetetlenség irányába mozdul el, van, amelyik éppen szétesőben van, meg van egy parlamenten kívüli ellenzéki párt, amelynek a támogatottsága nincs szétesőben.
Nem szívesen, főleg nem örömmel hivatkozom arra, hogy megöregettem. Valahogy Fiatal Demokraták Szövetségének tagjából lettem az egyik rangidős a Magyarországgyűlésnek, de azért a változásokra sokan emlékeznek az én generációmból. Azért az elején mindenki nagy izgalommal követte az egyenes adásokat a parlament ülésterméből, és Tordján Józseftől kezdve volt néhány színes egyéniség, aki meg rezegtette a lekeszizmukat, vagy éppenséggel elismerést vívott ki.
Tartalmasak voltak a viták.
Igen. Voltak viták, egyáltalán tartalmasak, voltak viták, tehát kezdjük itt. Na ez az időszak, ez nagyjából 2002 után már lecsengett, és ami 2010 után következett, az pedig már csak azt tudta súlyosbítani, amit a úgynevezett közösségi média kiteljesedése jelent, vagy takar. Tehát ma először a parlament ugye van egy törvényhozó funkciója, ezt többé-kevésbé szerintem jobban a közmegítélésnél ellátja. Van egy végrehajtó hatalom ellenőrzési funkciója, vagyis hogy nem csak az ellenzék ellenőrzi a kormányt, hanem a kormánypárti képviselőknek is kell a saját maguk által kiválasztott kormánytagokat ellenőrizni, annak érdekében, hogy a kormányprogramnak, meg a frakciótámogatásnak, a politikai célkitűzésüknek megfelelően végzik-e a saját szakpolitikai tevékenységüket.
Kövér Lászlót az országgyűlés elnökét hallották. A közjegyző által készített bérleti szerződés közvetlen végrehajthatóságot biztosít, ezért amennyiben a bérlő nem fizeti a bérleti díjat, elmarad a rezsi vagy közüzemi költségekkel, vagy a szerződés megszűnését követően nem hajlandó kiköltözni a bérleményből, a bérbeadónak nem kell bírósághoz fordulnia, hogy hozzájuthasson a pénzéhez, vagy kiköltöztethesse a bérlőt. A közokiratba foglalt bérleti szerződésről Lukácsi Marcell közjegyző helyettessel beszélgettem.
Tömegek foglalkoznak Magyarországon ingatlanok benne a lakások kiadásával. Nagyon sokan ezt okosban csinálják, nyilván azért, hogy ennek valami jövedelem vonzata se legyen. Mások azonban meghallják a rémtörténeteket, amikor a bérbe adót nehéz kitenni, és ezt hosszan lehetne sorolni. Lukácsi Marcell közjegyző helyettes van a telefonnál. Egy közjegyző előtt kötött bérleti szerződés az milyen problémára ad, meg mire nem tud megoldást adni?
Bérbajdói oldalról az ingatlanok gyakorlatilag a legértékesebb vagyontárgyai az embernek, ezért amikor átengedi ezeknek a használatát egy másik ember vagy cég részére, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen garanciákhoz köti a használatot. Bérlői oldalról ugyanakkor a lakhatás nagyon fontos, ami egy elemi szükséglet, és itt minél kiszámíthatóbb szabályok szerint kell, hogy megtörténjen ahhoz, hogy az életminőségük magasabb legyen egy ilyen embernek. Tehát azt gondolom, hogy mindkét oldalnak az az érdeke, hogy a stabil, kiszámítható és mindenki számára világos szabályrendszer szerint valósuljon meg a kiadás és a bérlés is. Ebben tud a közjegyző segíteni egy közjegyzi okiratban foglalt bérleti szerződés esetén. Ilyen esetben a közjegyző, mint jogi szakismeretekkel rendelkező szakember készíti el a teljes szerződést, és felel annak tartalmáért. A szerződéskötési folyamat során jogi tájékoztatást nyújt a feleknek a jogügylet lényegéről és annak következményeiről, valamint a jogviszony minden aspektusát át tudja beszélni a felekkel.
Mi az, amit egy ilyen szerződésnek mindenképpen tartalmaznia kell, és van-e valami felső határa a tartalom cizellálásának? Ilyesmire gondolok, hogy szokták beleírni, hogy lehet benne macska. Hány macska lehet? A szomszéd jöhet-e, nem jöhet-e? A család látogathat, nem látogathat-e? 500-600 oldalas szerződéseket is lehet csinálni, ha az ember minden elképzelhető viszonyt szabályozni akar, ami nyilván lehetetlen. Szóval mi az, aminek muszáj benne lennie?
Szerződéskötési szabadság van, tehát ez azt jelenti, hogy a felek szabadon állapodhatnak meg minden olyan aspektusáról a szerződésnek, ami nem sért jogszabályt. Azonban vannak olyan tartalmi elemek, amelyeket mindenféleképpen tartalmaznia kell egy szerződésnek. Ilyen például az ingatlannak a pontos adatai, tehát a tulajdonlapon szereplő helyrajzi szám, illetőleg a fekvés helye és a pontos címe az ingatlannak. Ez egy későbbi jogvitai végrehajtás során nagyon fontos, hogy meghatározásra kerüljön. Szintén nagyon fontos, hogy a bérleti jogviszony hossza pontosan kerüljön lefektetésre, mert a bizonytalanság az növeli mindenféleképpen a későbbi jogvitának az esélyét. A birtokbaadás, a bérleti díj, esetleges kaució, a rezsiköltségekről történő megállapodás, károkozás miatti kártérítés, illetve magának a kiköltözésnek a módja is nagyon fontos, hogy pontosan legyen meghatározva. Ez nagyban segíti az együttműködést a felek között, hogyha tudják, hogy mihez kössék, vagy mihez tartsák magukat a későbbiekben.
A ingatlan helyénél a közjegyző ellenőrzi, lekéri azt a tulajdoni lapot, ami az ingatlan tartalmazza? Tehát ő olyan szerződést csinál, amiben az alapadatok biztosan helyesek?
Így van, ez kötelesség a közjegyzőnek, közhiteles nyilvántartásban az ingatlanügyi nyilvántartás, ez közhiteles, és ebből lekéri az ingatlan tulajdonlapját, amin szerepel az ingatlannak a pontos elhelyezkedése, illetőleg az, hogy valóban a bérbeadó tulajdonosa az ingatlannak is jogosult-e kiadni. Ugye ez is sokszor probléma szokott lenni, hogy olyan ember szeretne kiadni ingatlant, aki valójában nem is tehetné meg a jogszabályok szerint.
Kell-e a szerződésben valamilyen módon rögzíteni az ingatlan átvételi állapotát, hogy az később ne legyen kérdés, hogy azt a furcsa orvérzés alakú foltot a falon kicsinálta, és kinek a kötelessége azt eltüntetni?
Természetesen van rá lehetőség, hogy ez is feltüntetésre kerüljön. Ez nem kötelező tartalmi elem, de amennyiben a felek szeretnék, hogy a bérbeadó ezt egy közjegyzőkiratban kijelentse, hogy az adott esetben folt ott van a falon, akkor erre van lehetőség, és ez a későbbiekben a bizonyítás nagyban megkönnyíti.
Kell rendezni azt a kérdést, hogy a lakcím bejelentésre a bérbeadó lehetőséget ad-e a bérbevevőnek? A gyakorlati életben nagyon sokszor él az a hit, hogyha engedjük a bérbeadót bejelentkezni, akkor soha többet nem lehet majd kitenni.
Tehát tekintettel arra, hogy a közjegyzőkiratba foglalt bérleti szerződés ez egy közokirat, ez azt jelenti, hogy közvetlenül végrehajtható. Tehát nyilvánvalóan rendelkeztünk arról, hogy a lakcímet bejelenteti-e a bérlő vagy sem, de ez nem befolyásolja azt, hogy a későbbiekben lehetséges-e a kiköltöztetése a bérlőknek vagy sem.
A bérleti díjról a felek nyilvánvalóan szabadon állapodnak meg. A közjegyzőnek van bármilyen kötelezettsége arra nézve, ha azt észleli, hogy ez irreális, akár túl alacsony, akár túl magas, vagy ez a szerződési szabadság dolga?
Ez szerződési szabadság körébe tartozik. Ugye van egy olyan jogintézmény, hogy feltűnő értékaránytalanság, ezt a felek kizárhatják a szerződésben. Azonban a polgári törvénykönyv rendelkezik a nevezett ugye kauciónak az intézményről, és ott ugye a túlzott mértékű kauciót azt a bíróság mérsékelheti, erre a közjegyző mindig felhívja a feleknek a figyelmét a szerződéskötés során.
A közjegyzőnek dolga elmagyarázni az egyes jogi intézmények tartalmát olyan nyelven, amit azok is megértenek, akik nem jogvégzettek? A kauciót nagyon sok mindennel szokták a gyakorlati életben keverni.
Természetesen a szerződéskötést megelőzően lehetőség van arra, hogy a közjegyző tájékoztassa a feleket a jogügyletnek a lényegéről, illetve a legfontosabb jogintézményekről, és tisztázza a feleknek tudatában azt, hogy valóban mit jelent egy ilyen jogintézmény. Mindenféleképpen a szerződéskötést megelőzően ezek tisztázva lesznek, és csak akkor kerül megkötésre egy ilyen szerződés, hogyha mindkét fél úgy vág bele, hogy mindennel tisztában a jogügylet minden aspektusával.
Lehet, hogy furcsa a kérdés, de a közjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a felek valóban értik az intézménynek a lényegét? Nem mindenki egyformán járatos a jogban, nem mindenki adott még ki életében bármit, nem biztos, hogy elsőre megérti. Ilyenkor a közjegyző addig magyarázza, míg fel nem csillan a fény az ügyfél szemében?
Így van, ez kötelezettség a közjegyzőnek, a feleknek az ügyleti képességéről, tehát magáról az ügyleti szándékukról, tehát azzal, hogy milyen szándékkal jelentek meg a közjegyző előtt, szükséges kiderítenie, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy még magyarázásra szorul a jogviszony, akkor ezt addig kell gyakorlatilag nekik elmagyarázni, amíg mindkét fél teljesen tisztában lesz azzal, hogy milyen papírt is fognak aláírni. A közjegyzőkiratoknak ugye főszabály szerint fel kell olvasni a feleknek, és ez is arra szolgál, hogy itt még gyakorlatilag lehetőségük van arra, hogy az egész jogviszonyt áttekintsék egyben, kérdéseket tegyenek fel a közjegyzőnek, kérdéseket tegyenek fel egymásnak, és a végén egy olyan szerződést írjanak alá, amely mindkét félnek megfelelő.
Dolga-e a közjegyzőnek a szerződést valamilyen módon kiegyensúlyozni, hogyha az még nem éri el a feltűnő aránytalanság mértékét, de látszik, hogy itt valaki sokkal jobban jár, vagy ezt ráhagyja a felekre, mert lehet, hogy ez az ügyleti akaratuk.
Hát jelen esetben, ebben az esetben tájékoztathatja, hogy van egy ilyen rendelkezés a feltűnő érték aránytalanságról, de a szerződési folyamatokban, tehát a szerződéskötésnek a folyamatában ilyen szempontból nem szólhat bele, ez a felek teljesen szabad akarata, őneki azt kell biztosítania, hogy mindkét fél megértett minden jogintézményt, minden aspektusát az ügyletnek, és még ezen túl is vállalja azokat a feltételeket, amelyet a másik fél támaszt vele szemben.
Mi a szerződés sorsa, hogyha a felek a közjegyzőnél ezt megkötötték és közokiratba foglalták, egy a bérbeadónak, egy a bérbevevőnek, egy a közjegyzőnek, és utána ment mindenki a dolgára?
Igen, ugye ebben az esetben, amíg tartják magukat a szerződésben foglaltakhoz, a közjegyzőnek nincsen dolga. Abban az esetben jön képbe ismételten egy közjegyző, hogyha valamelyik részét megsértik a szerződésnek. Tehát akár a bérbeadó, akár a bérlő nem tartja magát azokhoz a szabályokhoz, azokhoz a szabályrendszerhez, amelyet kikötöttek a szerződésben.
A bérleti szerződéssel egyidejűleg valamilyen kiköltözési kötelezvényt is kell a bérlőnek, nyilván, mert ez csak rá vonatkozhat, aláírnia, vagy ezt magában a bérleti szerződésben lehet szabályozni?
Ezt magában a bérleti szerződésben kerül szabályozásra, tehát a jogügylet minden aspektusa középzőkiratban van foglalva ezáltal, és az közvetlenül végrehajtható, és ezek közül az egyik az, hogy pontosan mikor, milyen körülmények között és meddig kell kiköltöznie az adott félnek a bérleményből egy esetleges megszűnés esetén.
A közvetlenül végrehajthatóság az mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy egyik napról a másikra?
Nem, hanem van egy olyan szabályrendszer, amelyet gyakorlatilag meg kell tenni ahhoz, hogy a közvetlenül végrehajtható legyen az okirat. Ez még mindig egy gyorsabb és hatékonyabb módja a kiköltöztetésnek, mint a hosszadalmasabb bírósági és költségesebb bírósági eljárások. Először szükséges, hogy amennyiben szerződésszegő magatartás van, akkor a bérbeadónak fel kell szólítani a bérlőt arra, hogy tartózkodjon ettől, és hogyha ezek után sem történik meg a változás a bérlő viselkedésében, akkor felmondhatja a bérleti szerződést. Ha a felmondás szabályos volt, akkor végrehajtási eljárást kezdeményezhet, és ilyen esetben akkor a végrehajtó segítségével kiköltöztetik a bérlőt a bérleményből.
Arra van-e valami megoldás, amikor a bérbeadó nyilvánvalóan rossz hiszeműen kezdi el a bérlőt felszólítgatni bármire, akkor a bérlő ellent mondhat, hogy de hát nem is törtem be az ablakokat, amiért engem felszólítani igyekezett. Szóval ilyenkor van döntő bíró, aki ezt eldönti, hogy a felszólítás alapos-e?
A közjegyző ezt nem vizsgálja, ő csak a végrehajtásnak az elrendelését rendelheti el, ezt a későbbi eljárásban jogorvoslat keretében lehet vizsgálni, de a közjegyző ilyen szempontból nem döntő bíró, hanem ez egy későbbi eljárásra tartozik.
Gyakori-e az önök tapasztalata szerint, hogy a felek közjegyző előtt kötnek bérleti szerződést? Említettem a beszélgetésünk elején a statisztikákat, hogy nagyon-nagyon sokan semmiféle látható szerződést nem kötnek ingatlan bérbeadáskor.
Én azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedben sokkal tudatosabbak, mint a bérbeadók, mint a bérlők. Ez sokszor annak köszönhető bérbeadói oldalon, hogy sokszor szereztek rossz tapasztalatot, illetve a sajtó is sokszor beszámolt ezekről a rémhírekről. Sokkal óvatosabbak a bérbeadók, illetőleg az ingatlan árak emelkedése miatt sokkal jobban féltik az ingatlanjaikat, mint korábban. Bérlő oldalról pedig szintén azt gondolják a tudatosabb bérlők, hogy inkább jogi szakember készítse el a bérleti szerződést, hogy egy olyan jogviszony alapján tudjanak nyugodtan aludni az adott lakásban vagy házban, amely az ő érdeküket is nézi, és amely minden jogszabálynak megfelel.
Lukácsi Marcell közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.
Hiába indult el egy aláírásgyűjtés az országgyűlés hétfői ülésén, nyilvánvalóvá vált, hogy a parlament nem fog közkegyelmet gyakorolni, aki tehát börtönben van, az ott is marad addig, amíg le nem tölti büntetését. Herceg Zsolt összefoglalója.
A petíciót egy magát hangsúlyozottan cigány származású ügyvédként meghatározó hódmezővásárhelyi jogász Rafael Balázs Leandros indította el.
A szabadságvesztésüket töltő elítéltek utolsó két évét engedjék el, amennyiben a büntetés hátralévő része 2 évnél kevesebb, az elítélt azonnali szabadulóvá váljon. Azokban az esetekben, ahol a szabadságvesztés büntetés hátralévő része meghaladja a 2 évet, ott a hátralévő büntetés felét engedjék el. Az aláírók egyezően kifejezik azt, hogy semmilyen kegyelmet nem ismernek elfogadhatónak életellen elkövetett és kiskorú gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmények kapcsán.
Hag Péter jogtudós kizártnak tartja, hogy az országgyűlés most közkegyelmet gyakorol.
Nem nagyon látható olyan nyomós érv, ami indokolná. Ugyanis a kegyelem nem az eljárási vagy ténybeli hibák kiküszöbölésére szolgál. A kegyelem esetén mind az országgyűlés, mind a köztársasági elnöknek hát tisztába kell lenni, hogy az illetőnek a büntetőjogi felelősségét meg fogják állapítani, vagy már meg is állapították. Tehát a bűnösség kérdése az nem vita tárgya ilyenkor, hanem az a megfontolás, hogy a bűnösség ellenére sem gyakorolja az állam a büntető hatalmát az adott személlyel szemben. Ehhez tényleg nagyon-nagyon nyomatékos érvek kellenek, ugye a rendszerváltás, illetőleg az a körüli események voltak legutóbb, amire okot adnak.
Amikor árad a bűn, nem közkegyelemre van szükség, jelentette ki az országgyűlésben a jobbikos Ander Balázs.
A bűnözőknek a börtönben a helye legyenek akármilyen származásúak.
Mindenkinek le kell töltenie azt a büntetést, amit a bíróság kiszabott, szögezte le válaszában Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Számunkra jogilag minden ember egyenlő, és minden büntetést le kell tölteni, ahogy azt a bíróság kiszabta. Ebben semmifajta etnikai vagy más kezdeményezés a kormány nem jutott, aki bűncselekményt követ el, annak a büntetését le kell tölteni. Az országos roma önkormányzat is, ahogy láttam, hasonló nyilatkozatot adott ki, és a cikk is hasonló álláspontra helyezkedett.
A munkahelyteremtés és az adócsökkentés az, ami segíteni tud a cigányságon, tette hozzá a belügyminiszter helyettese.
Az ingatlanvásárlások szigorú korlátokhoz kötésének lehetősége is felmerült a napokban indult országos fórum sorozaton. Az egyeztetések után akár még tavasszal elfogadhatják azt a törvényt, ami egyebek mellett lehetőséget adna a település vezetésnek a beköltözők számának szabályozására. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az országjáró programsorozat első állomása Pest vármegye volt. Az országjárás során polgármesterekkel és vármegyei közgyűlési elnökökkel tanácskoznak majd, hogy egyeztessék a minisztérium szabályozási elképzeléseit, mondta Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Kossuth Rádióban.
Hogy a polgármesterekkel, megyei közgyűlési elnökökkel tanácskozva egyrészt mi elmondjuk, hogy mi milyen szabályozási elképzelésekkel rendelkezünk, miket alakítottunk ki, másrészt pedig tanácsokat várunk tőlük, hogy ők, akik helyben, a terepen szembesülnek ezekkel a problémákkal, ők mondják el, hogy mire van szükségük.
A miniszter szerint lennének olyan törvényi lehetőségek, amelyekkel a polgármesterek megtilthatnák a letelepedést.
Azt kérték tőlünk, hogy tegyünk annak érdekében valamit, hogy hathatósabb eszközöket kapjanak a képviselőtestületek, illetve a polgármesterek, hogyha úgy érzik, hogy az adott település elérte már a tűrés határát, nem tud több beköltözőt befogadni, akkor ez valamilyen jogállami mércével mérve is jó és alkotmányos módon megtehessék.
Furján Szabó Gergely, Budakalász polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy a Pest vármegyei polgármesterekkel történt egyeztetésen Navracsics Tibor beszámolójából a többi között kiderült, hogy a kormány az ingatlanvásárlások szigorú korlátokhoz kötésének lehetőségét, vagy akár teljes kizárását is fontolgatja. A polgármester az Inforádiónak úgy vélte, hiába szigorítanak egyes önkormányzatok az építési szabályokon, az illetékes hatóság nem elég körültekintő az engedélyek kiadásában.
Az önkormányzatok akkor tudnak hatékonyan fellépni, hogyha a helyi építési szabályok szigorítását a jogalkalmazó építés hatóság is magára nézve szigorúan értelmezi. Tehát, hogyha például egy ingatlanon egy lakóházat lehet építeni, akkor, hogyha oda kettő lakóház épül, akkor arra nem adnak használatba vételi engedélyt. Sajnos a mi praxisunkban több esetben azt tapasztaltuk, hogy hiába voltak nagyon konkrét építési szabályok, mégis az építés hatóságnál használatba vételi engedélyt kaptak olyan ingatlanok is, amelyek nem feleltek meg a szabályoknak.
Budakalászon 2023. decemberében szigorodtak a helyi építési szabályok. 32 hektárral csökkent a beépíthető területek nagysága.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Lejárt élelmiszereket, higiéniai problémákat talált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Lehel téri piacon. Domanics András kérdezte a szervezet sajtófőnökét, Ejtman Norbertet.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztói Hatóság munkatársai átfogó ellenőrzést tartottak a Lehel csarnokban. Ez az átfogó azt jelenti, hogy mindent vizsgáltak, ahol fogyasztói jogviszony felmerülhet. Vizsgálták a zöldség-gyümölcs kereskedőket, vizsgálták a vendéglátóipari létesítményeket, illetőleg egyes kiskereskedelmi egységeket is.
Mit találtak az ellenőrök?
Például a zöldség-gyümölcs forgalmazás tekintetében nagyjából azt kellett mondani, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelt az áruk minősége, viszont termékjelölési hiányosságokat fedeztek fel. Elsősorban a származási országban a minőségi osztály feltüntetése maradt el, illetve több esetben a hazai termékekről kötelező magyar kiszállítócska kihelyezése nem történt meg. Ami a vendéglátó helyeket illeti, itt már nagyobb problémák merültek fel, elsősorban higiéniai jelölés, illetve nyomonkövetési hiányosságok. Például nyomonkövethetetlen eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, vagy készételeket, és hát egyes egységek takarítatlansága és a dolgozók érvényes egészségügyi könyvének hiánya is azt gondolom, hogy komoly probléma, higiéniai és jogszabály megfelelőségi problémák. adatokat is felvetett. És végül, de nem utolsó sorban, három kiskereskedelmi egységet is ellenőriztek az NKFH munkatársai. Itt lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszereket találtak, illetve több termék esetén hiányzott a magyar nyelvű tájékoztatás is a csomagolásról. Minden esetben természetesen figyelmeztették a kereskedőket, amennyiben lehetőség volt már, akkor rögtön orvoslásra került a jogsérelem. Gondolok itt például arra, amikor kötelező takarítást rendeltek el, vagy a kis magyar zászlócska kihelyezését írták elő, illetve bizonyos esetekben a forgalomból történő kivonás is megtörtént, nyilvánvalóan a lejárt minőségmegőrzési termékeket találtak a polcokról, ezek levételre kerültek, és a forgalmazást meg is tiltották a munkatársaik.
Milyen szankciókra számíthatnak az érintett kereskedők, illetve vendéglátóhelyek?
Az NKFH elsősorban konzultatív jellegű hatóság olyan szempontból, hogy felhívja a figyelmet a hibákra, segít annak kijavításában. Ugyanakkor vannak nyilvánvalóan olyan jogszabálysértések, amikor nem elég a konzultáció, ilyenkor hatósági eljárásokat kell lefolytatni, ezek folyamatban is vannak. És adott esetben amellett, hogy a forgalmazástól történő eltiltás megtörténik, illetve a terméket a forgalomból kivonnak, adott esetben bírság is születhet. Természetesen mindent vizsgálnia kell az eljáró hatóságnak, és az egyedi ügy minden egyes körülményeit meg kell vizsgálni. Nem célja az NKFH-nak, hogy büntesse vagy megzárja a kereskedőket, de a fogyasztók érdekében szükséges, hogy súlyos jogszabálysértés merülnek fel, akkor természetesen erre is mód van.
Most a Lehel téren jártak, számíthatnak-e más piacok is hasonló ellenőrzésre?
Természetesen más piacok is számíthatnak, illetőleg mindenfajta kereskedelmi egység, ahol fogyasztói jogviszony felmerülhet, legyen szó áruházláncokról, kisebb boltokról, bevásárlóközpontokról, és igen, a piacok is ilyen fontos szegmens jelenti a vizsgálati területen, különösen annak fényében, hogy közeledik a húsvét, nyilván egyre többen vásárolunk piacokon, illetőleg más kiskereskedelmi egységekben élelmiszert, vagy akár nem élelmiszert is természetesen, ugye a munkatársaink ott vannak egyébként egész évben ezekben a kereskedelmi egységekben.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Nexterde Tibor vagyok.